gyermekség és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. ami további segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, ugyanint megírva található a Királyok könyvének, a Királyok második könyvének 6. fejezetében, a 6. fejezet 8-tól a 23-ig terjedő verseiben a következőképpen. Szíria királya pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival mondta: itt meg itt lesz az én táborom. És elküldte az Isten embere az Izrael királyához mondván: vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a szíriaiak betörni. És elküldte az Izrael királya arra a helyre, amelyről néki az Isten embere szólott, és őt megintette volt, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer. És felháborodott ezen a szíriai király szíve, és összegyűjtén az ő szolgáit mondanékik: miért nem mondjátok meg nékem, ki tart közületek az Izrael királyával? Akkor mondta egy az ő szolgái közül: nem úgy, uram király, hanem Elizeus próféta, aki Izraelben van, jelenti meg az Izrael királyának a beszédeket, amelyeket te a te titkos házadban beszélsz. És mondta: menjetek el és nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek és elhozassam őt. És megjelenték néki mondván: ímé Dótánban van. Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget küldte oda, akik elmenének éjjel és körülvevék a várost. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondané ki az ő szolgája: jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Felele ő: ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. És imádkozott Elizeus, és mondta: ó, uram, nyisd meg, kérlek, az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az úr a szolga szemeit, és látott, és imé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. És mikor azok hozzá lementek, könyörgött Elizeus az úrnak mondván: verd meg ezt a népet vaksággal. És megveri őket vaksággal az Elizeus kívánsága szerint. És mondta nékik Elizeus: nem ez az út, sem ez a város. Jertek el én utánam, és ahhoz a férfiúhoz vezetlek titeket, akit kerestek. És elvezeti őket Samáriába. És mikor bementek Samáriába, mondta Elizeus: ó, uram, nyisd meg ezek szemeit, hogy lássanak. És megnyitá az úr az ő szemeiket, és látának. És imé Samária közepében voltak. Az Izrael királya pedig, mikor látta őket, mondta Elizeusnak: vágván vágassam-e őket, atyám? És mondta: ne vágasd. Leszoktad-e vágatni azokat, akiket karddal vagy kézével fogsz el? Adj nékik kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, és elmenjenek az ő urukhoz. És nagy lakomát szerzett nékik, és miután ettek és ittak, elbocsátta őket, ők pedig elmennének az ő urukhoz, és ettől fogva többé nem jöttek szíriai portyázó csapatok az Izrael földjére. Isten tegye áldottá igéjének hallgatását, szívünk befogadását. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható Úristen, az élet küzdelmeiben oly sokszor érezzük magunkat úgy, mint Elizeus szolgája. Látjuk, hogy körülvesznek minket az ellenséges csapatok, körül lesz a bűn, körül lesz a kísértés, megijedünk, elcsüggedünk, és menekülnénk. Nem látjuk meg, hogy körülöttünk vannak a te seregeid, nem látjuk meg, hogy velünk vagy, nem merünk bízni benned, nem merjük használni az erődet. Bocsáss meg, hogy így módon oly sokszor megszégyenülünk, és talán oly sokszor vereséget szenvedünk. De haladjunk hálát azért, hogy ha kérünk téged, megnyitod a mi szemeinket, és láthatjuk a seregeket, és láthatjuk az erőt, és használhatjuk az erőt. Haladjunk hálát azért, hogy győzhetünk a kísértésekben, hogy ellen tudunk állni az ördögnek, és az ördög elfut tőlünk. Hadd adjunk hálát azért, hogy arathatunk győzelmeket,
hogy haladhatunk az úton te feléd. És hadd kérjünk most téged, légy velünk szent lelked által. Nyisd meg a mi szemeinket, hogy lássunk téged. Nyisd meg a mi füleinket, hogy halljunk téged. És nyisd meg a mi szíveinket, hogy elfogadjuk, amit te mondasz. És munkáld bennünk a hitet és az akarást, hogy csak neked akarjunk engedelmeskedni, csak téged akarjunk hallani. Te ismered mindannyiunk szívét, te ismered mindannyiunk gondolatait. Tudod, mi bánt, tudod, minek örülünk. Tudod, kit milyen teher nyomaszt most. Tudod, ki milyen kérdése vár választ. Adj választ kérdéseinkre. Vedd le a terhet vállainkról, ha akarod. Adj békességet. Adj nyugalmat. És add, hogy meg tudjuk szentelni a vasárnapot. Így kérünk Krisztusért, légy jelen most közöttünk, és könyörülj rajtunk. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke erejét segítségül hívva hirdetni kívánom köztetek Isten üzenetét, úgy, amint megírva található a már előbb felolvasott ige szakaszban, azaz a Királyok második könyvének 6. fejezetének 16. versében a következőképpen. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Továbbá hallgassátok meg, testvéreim, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének 10. fejezetéből a 13. verset. Ő az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Testvéreim, keresztény gyülekezet! A Királyok második könyvéből felolvasott történet nagyon szemléletes abból a korból, és nagyon szemléletes lehet a mai korra és a mi életünkre. Él egy nép a Jordán mellett, mely népet jó sanyargatni, jó betörni oda, jó portyázni, jó megtámadni. Ott van Szíria királya, és küldi a csapatait, hogy gyengítse a szomszédos országot, hogy gyengítse az ellenfeleket, hogy ezáltal nagyobb biztonságban érezze magát, nagyobb legyen saját országának a jóléte, és hogy övé legyen a hatalom. És mennek a csapatok, és posztogatnak. De egyszer csak történik valami, és a posztogató csapatok ellenséges haderővel találkoznak. A titkon kigondolt felvonulási útvonalakat lezárják. Akár merre mennek, mindig ott van az ellenség. Jól felkészülten. És várja őket. Pedig honnan tudná az ellenfél? Hiszen a király titkon tanácskozik hadvezéreivel. Áruló van közöttük, gondolja, és magához hívatja a főembereit, és meggyanúsítja őket. Persze a főemberek sem értik, nem hiszik, hogy áruló volna közöttük. Gondolkoznak, törik a fejüket, működik a belső elhárítás, eredmény nincs. Aztán valakinek eszébe jut valami, hogy bizony Izraelben van egy próféta, és biztos, hogy az jelenti meg Izrael királyának az ellenség titkos terveit. A király számára is elképzelhető ez a verzió, és parancsot ad, hogy tudakozzák meg, hol van ez a próféta, hol lehet megtalálni, hol lehet majd elkapni és kivonni a forgalomból. És megtudják, Dótánban van. Nem kell több. Indul egy jól felszerelt szíriai portyázó csapat, és körbeveszi a várost, hogy elkapják a prófétát, elkapják azt az embert, aki annyi bosszúságot okozott nekik, és elvigyék magukhoz, esetleg magukhoz állítsák. Éjjel körülveszik a várost, és reggel, amikor mindenki ébredezik, és őszintén reméli, hogy szép napnak néz elébe, valami roppant kellemetlent látnak. A város körül van véve. És Elizeus szolgálja, amikor meglátja az ellenséges hadakat, természetes, hogy megrémül. Megrémülnénk mi talán mindannyian egy ilyen szituációban. A szolga fúri szemeivel nem lát más, csak az ellenséget, aki az elpusztítására tör. Elizeusnak viszont vannak lelki szemei, amik nyitva is vannak, és ő látja az Urat. És imádkozik, hogy láthassa a szolga is. És meglátja a szolga is, hogy a hegyek, a dombok rakva vannak tüzes lovagokkal és szekerekkel. És angyalok hatalmas serege vigyázza a prófétát, és így magát a várost is, és a szolgát is. Gyengébb az ellenfél, mint az az erő, mely Elizeus mögött és mellett áll. És hogy mit tanít nekünk ez a történet ma? Ha valaki hitre jut, és Krisztusnak adja magát, bizony az az ember is roppant bosszantó, roppant idegesítő lesz az ellentábor és az ellenséges hatalom szemében. Ha valaki hitre jut és Krisztusnak adja magát, onnantól kezdve a gonosz egyik céltáblája lesz. Hogy a szíriai király elküldte portyázó csapatait, hogy körülvegyék a próféta városát, ugyanúgy a gonosz is elküldi az ő portyázó csapatait, hogy körülvegyék azt a helyet, ahol mi megtalálhatóak vagyunk. Csak hogy még Szíria királya kémeitől tud meg dolgokat, és onnan is keveset, addig a mi ellenségünk, a sátán, bizony jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Pontosan tudja, hogy hol vagyunk, pontosan ismeri az állapotunkat. Tudja, mennyi erőnk van, és az az erő, a mi erőnk, nevetségesen kevés az ő erejéhez képest. Tudja, mit szeretünk, és mit nem szeretünk. Tudja, minek örülünk, és mi bosszant minket. Tudja, mire ugrunk. Jobban tudja, mint mi. Mivel lehet minket egy pillanat alatt kihozni a sodrunkból? Mivel lehet egy pillanat alatt elkeseríteni, megkeseríteni, és talán Isten ellen lázítani? És bizony nem lesz rest elküldeni a csapatait a gyenge pontjainkra. És támadni fog, kitartóan. Lehet, hogy mi elfáradunk, de ő nem fárad el. Lehet, hogy mi már megunjuk az egészet, de ő nem unja meg. Mert idegesítjük. Mert talán tüske vagyunk az oldalában. Mert előbb-utóbb roppant veszélyesek leszünk a számára. Nem önmagunk miatt, hanem amiatt az erő miatt, amit használhatunk. Azok miatt a fegyverek miatt, amikkel legyőzhetjük őt. És mindent el fog követni, és el is követ, hogy ne lásd az erőt, ami melletted van, hogy ne használd a fegyvereket, amik a rendelkezésedre állnak. Mindent elkövet, hogy elbukj, hogy ne harcolj, hogy ne piszkáld, és ne zavard az ő köreit. És gondoljunk csak bele, milyen ravasz módon tud támadni minket. Talán van egy nap, amire úgy ébredünk, hogy nem tudtunk eleget aludni az éjjel, mert fölébredtünk többször. És már kora hajnalban nézegettük az órát, hogy már nincs sok idő az alvásból, és mindjárt csörögni fog a vekker. És nem tudunk elaludni. És amikor csörög az óra, egyből álmosak leszünk, és el tudnánk aludni. De akkor már föl kell kelni. És nehezen ébredünk. És talán a reggeli italunk túl hideg vagy túl meleg, és talán reggel nem azokkal az emberekkel találkozunk, akiket éppenséggel szívelünk, hanem olyanokkal, akiket nem bírunk elviselni. És hirtelen minden zavar, zavar, ha süt a nap, zavar, ha borús az ég. Zavarnak a barátaink, eszünkbe jut minden nyomorúságunk, eszünkbe jut minden fájdalmunk, emelkedik bennünk az indulat. És ha valaki szól hozzánk kedvességből, esetleg csak viccelődni akar velünk, mi azt is másként értjük, még jobban emelkedik az indulat, és azt látjuk, hogy már nem bírjuk tovább. És talán úgy gondoljuk, hogy most majd mi kézbe vesszük a dolgot, és lerendezzük, és a következő embernek kiadjuk a mérgünket, és megmondjuk a véleményünket. És ez a szerencsétlen ember megkapja mindazt, amit bennünk indukált az egész nap eseménye. De történhet másként is a dolog. Jól fölbosszant minket minden. Már esetleg roppant idegesek vagyunk, és történetesen ugyanaz az ember ugyanúgy szól nekünk, csak hogy másként reagálunk. Amikor egyik ismerősöm hasonló szituációban szólt nekem valamit, persze csak viccelődni akart, akkor ránéztem, és úgy vészjósló hangon megkérdeztem tőle, hogy bosszantani akarsz. És utána jót nevettem. Mert tudtam, hogy bosszantani akar, de igazából nem ő, hanem a kísértő. Rájöttem, hogy kivel van dolgom, és rájöttem, hogy talán ez a szituáció azért adatott, hogy győzzek. És a mérgem elpárolgott. Tudtam győzni. Mert láttam, kivel állok szemben, és tudtam, ki áll mellettem. De ha nem jut eszembe a kísértő, és nem jut eszembe Isten, akkor nem győzök. Akkor bármennyire is próbálom magam nyugtatni, előbb-utóbb elfogy a türelmem. És bármennyire is próbálok járni tökéletesen Isten szerint, nem fog menni. És amikor az ember azt látja, hogy talán a hitetlennek jól megy a dolga, amikor azt látja, hogy a másik oldalon nevetés van, és az ő oldalán fájdalom, küszködés, a bűnnel való harc. És amikor az ember azt érzi, hogy odaállt nyugalom, itt békétlenség, milyen jó volna, ha csak egy pillanatra is az odaállt nyugalmát megtapasztalni. Aztán tovább pörög a gondolat. Talán ott a jobb. És ha még tovább pörög a gondolat, hogy milyen jó volna átállni, és békében élni, mint azelőtt, hogy nem a körülvett városban lenni, hanem a város körülvevő csapatok mögött, vagy talán milyen jó lenne a város körülvevő csapatokban lenni, és megkapni mindazt, amit szeretnénk. Mert ugye, akinek fegyvere van, az majdnem mindent megkaphat a fegyverterentől. És ha már így gondolkozunk, akkor a kísértő elérte a célját. Nem vagy megelégedve helyzeteddel, jobban tetszik a másik oldal, mindegy, miért tetszik jobban a másik oldal. A lényeg az, hogy jobban tetszik. És előbb-utóbb valamilyen formában föllázadt az urad ellen. És teszed azt, amit nem kéne. Mert olyan vagy, mint Elizeus szolgája. Látod az ellenfelet, és megrettensz. Látod az ellenfelet, és félsz. Látod az ellenfelet, és talán lenyűgöz az ereje. Nem látod az urat, és nem látod azokat a seregeket, amik körül lesznek. És nem érted, miért kerülsz kellemetlen szituációba. Elizeus látta, tudta, és helyesen használta a szituációt. És imádkozott azért, hogy megláthassa a szolga is az urat. Hogy megláthassa a szolga is azt az erőt, ami a rendelkezésére áll. És az imádság itt bizony kulcsfontosságú. Ha reggel fölkelsz, vagy este lefekszel, imádkozol, remélhetőleg. Kéred-e azt az Úrtól, hogy láthassad mindig őt? Kéred-e az ő lelkének vezetését, hogy engedelmes tudj és akarj lenni neki? Hogy meglásd a kínálkozó alkalmakat, amikor győzhetsz, amikor léphetsz, amikor példát mutathatsz, hogy meglásd mindig azt az erőt, ami vigyáz rád. Ha nem imádkozol érte, ha nem tartod fontosnak, akkor előbb-utóbb el fogsz bukni. Mert ugye azért imádkozunk, ami fontos. Ha nem imádkozol érte, akkor nem fontos. Ha nem fontos, elbuksz. Ha elbuksz, akkor nem értesz semmit. Akkor csak a fájdalmat tapasztalod, és azt látod, milyen gyenge vagy. Gyakran föltesszük a kérdést, miért engedi az Úr ránk a csapást, miért engedi az Úr ránk a fájdalmat, a kísértést. És olvasok a Bibliában több helyen, hogy azért, hogy az Úr meglássa, hogy mi van a mi szívünkben. És föltenném a kérdést. Amúgy nem látja az Úr, hogy mi van a mi szívünkben? Nagyon is jól látja. Talán a kísértés, a veszedelem azért adatik, hogy te magad lásd meg, hogy ki vagy, hol tartasz, milyen a te hited. Hogy te magad legyél tisztába saját magaddal, hogy tudd, mennyit értél el, és mennyit nem értél el. És ha elbuksz, akkor tudod, hogy gyenge vagy. Ha elbuksz, akkor tudod, hogy még fejlődésre van szükséged. Ha elbuksz, akkor tudod, hogy nem tudod rendesen használni azt az erőt, amit használnod kéne. De ha elbuksz, akkor sajnos benne van az is, hogy olyan gyenge a hited, hogy az Istent talán az ellenségednek látod. Ha elbuksz, talán benne van az is, hogy félsz az Istentől, mert csak nyomorúságot várhatsz tőle, és nem veszed észre, hogy azért tör és azért zúz, hogy meglásd, hogy ő az Isten, és ő a hatalmas, és ő a leghatalmasabb. És addig fog törni, és addig fog zúzni, amíg rá nem jössz, hogy nem mehetsz sehová, és nem menekülhetsz sehová. És nincs más Isten ő rajta kívül. És ha elfordulsz tőle, és mész a saját fejed után, akkor sem éred el azt, amit akarnál, vagy ha el is éred, fájni fog. Ha pedig elmész más Istenek után, vagy próbálkozol elmenni, ott sem menekülhetsz az Isten szeretete elől. És amikor összecsapnak fölötted a hullámok, az bizony mind azért van, mert megy utánad a te teremtőd, és nem megölni akar és elpusztítani, hanem meg akarja mutatni magát és az ő hatalmát. Hogy élj. Hogy valósággal élj. És aztán előbb-utóbb el fog jönni az a pont a választottak életében, amikor azt mondja az ember, hogy na most már ennyi elég volt. Akkor átütöttél rajtam, Uram Isten, hogy ilyen még egy nem kell nekem. Talán kimondod, hogy aki ekkorát tud ütni, azt inkább követem, mint sem, hogy ellene harcoljak. És akkor talán rájössz saját magad, hogy bizony áldásodra volt a nagy nyomorúság, áldásodra volt az, hogy körülvett az ellenség, és áldásodra volt a kísértés. Nabukodonozor királynak volt egy álma, amit Dániel megfejtett neki. A hatalmas terebélyes fa, mely kivágattatik, és csak a gyökere marad meg, de azt is láncokkal lekötözik. És 7 idő múlik el a király felett, míg nem meglátja, hogy egyedül az Isten uralkodik, és annak adja az emberek országát, akinek akarja. És a király tudta az álmot, tudta a megfejtést, mégis felfúvalkodott magában, és levettetett a trónról, és eltelt 7 idő. 7 idő nem kevés. Az ott minimum 6 év volt. 6 évig volt rajta a pusztítás, a nyomorúság, és amikor letelt az idő, rájött. És utána úgy mondta, hogy áldom a felséges urat. Megtanulta értékelni, amit az Isten tett ő érte. Rájött, ki az igazi úr. Rájött, kié az igazi hatalom. És itt is, ahogy körülveszik a szíriai csapatok a várost, azért veszik körül, hogy meglássa a szolga, hogy Isten szabadítást készített. Hogy meglássa a város, és meglássa Izrael király, és meglássa egész Izrael, hogy az Isten szabadítást készített. Nem azért jött a pusztító, hogy elpusztítsa őket, azért jött a pusztító, hogy az Isten megmutassa a hatalmát. És a győzelem másként ment végbe, mint ahogy elsőre gondolnánk. Hogy olvassa az ember a történetet, és olvassa, hogy tüzes szekerek, és
és lovagok, szinte arra gondolunk, hogy mindjárt kaszabolni fogják a szíriaiakat, és hatalmas hullahegyek lesznek. De nem. Nincs is szükség eme seregfegyveres beavatkozására. Az ellenfél vaksággal verettetik meg. Kimegy a próféta eléjük, és nem ismerik meg a prófétát, akit keresnek. Elmennek a próféta után, és nem veszik észre, hogy az ellenséges ország közepébe érnek, nem veszik észre, hogy csapdába sétálnak. Aztán, amikor már megnyílnak a szemeik, mert az Úr megnyitja az ő szemeiket, akkor már csak azt látják, hogy körülvették őket az Izrael seregei. És gondolkozik a király, és megkérdezi a prófétát, kaszaboljuk őket? És a próféta mondja, ne, vendégeld meg, etesd meg és itasd meg őket. Hadd menjen el az ellenfél megszégyenülve, hadd menjen el az ellenfél hirdetve, hogy az Úr az Isten, és ellene nem lehet harcolni. És hogy olvassuk, nem is törtek be jó ideig szíriai portyázó csapatok Izrael földjére. Meglátta az ellenfél is. Nem csak az Isten népe, az ellenfél is meglátta, ki az igazi Isten, kit érdemes követni. És ha te kísértésbe kerülsz és elbuksz, nem azért van, mert felettébb kísértetel, mint amint elviselheted, hanem azért, mert még nem akarsz igazán engedni az Uradnak, mert nem bízol benne, mert nincs elég hited. Ha kísértésbe kerülsz és győzöl, az éppen azért van, mert nem hágy a te Urad felettébb kísértetni, és megadja a kimenekedés útját. Azaz meglátod őt, meglátod az Isten seregeit, meglátod a gonoszt is, és tudsz győzni, mert akarsz győzni. De ha nem akarsz győzni, nem fogsz győzni. Akkor bukni fogsz. És akkor jön az újabb kísértés, és jön az újabb csapás. Mindaddig, amíg akaratod nem lesz az Istené. Mert nem hágy felettébb kísértetni, mint amit elviselhetsz, ha el akarod viselni. És akárhova is mégy az életben, és akárhová is vezér el az Isten, és akárki támad rád, vagy akármi, soha ne felejtsd el, ne félj, mert többen vannak velünk, mint akik ő velük. Amen. Úristen, hadd adjunk hálát azért, hogy többen vannak velünk, mint akik az ellenféllel. Hadd adjunk hálát azért, hogy hatalmas erővel állsz mellettünk és mögöttünk, és a te erőd győzelemre segíthet minket. Hadd adjunk hálát azért, hogy tudunk győzni. Tudunk örülni, tudunk hinni. Hadd kérjünk téged arra, hogy minden kísértésben, minden nyomorúságban győzedelmeskedhessünk. Munkáld bennünk a hitet és az akarást, hogy csak téged akarjunk követni, csak neked akarjunk engedelmeskedni. Hogy egyértelműen lássuk, hogy csak te vagy Isten, hogy te vagy a leghatalmasabb, és ellened úgysem tehetünk semmit. Hogy meglássuk azt, hogy hiába megyünk a saját fejünk után, ha te elkeríted ösvényeinket, nem tudunk tovább lépni. Adulunk Istenünk, hogy aki még ezt nem látja, a lehető legkevesebb fájdalom árán tanulhassa meg ezt. És ad, hogy ha látjuk, el ne feledkezzünk arról, hogy kik vagyunk mi, ki az ellenfél és ki vagy te. Nehogy a saját erőnkkel próbáljunk győzni. Ad, hogy mindig fontos legyen az imádság a te erődért, a te segítségedért, lelki szemeink látásáért, és a tőled kapott bátorítás és békesség nyugalmáért. Te látod, hogy még így is képesek vagyunk megrettenni. Ha előre nézünk, hogy mi vár ránk az elkövetkezendő héten, esetleg hónapokban vagy években, és amit láthatunk vagy látni vélünk, gyakran megrémiszt. Gyakran csüggedünk és félünk, hogy nem lesz elég erőnk kitartani a kísértésekben, a megújuló támadásokban. Gyakran félünk és elcsüggedünk, hogy előbb-utóbb elfogy az erőnk, és úgysem fogunk tudni menni az úton, mert azért annyira ismerjük magunkat. Adunk Istenünk, hogy soha ne feledkezzünk el arról, hogy te nem hagysz felettét kísérteni minket, mint amit elviselhetnénk. És adunk Istenünk, hogy minden kísértésben keressük azt a kimenekedést, azt az utat, amit te már előre elkészítettél, hogy arra menjünk. Hadd imádkozzunk azokért, akiket sújtanak az élet nyomorúságai, hogy meglássanak téged, és hogy helyes Isten képük legyen. Ne gonosznak lássanak, hanem szerető Istennek, aki utánuk megy, hogy éljenek. És add, hogy bármilyen nyomorúság és bármilyen kín és bármilyen kísértés között lássuk az igazi célt, a győzelem lehetőségét, a győzelemre elkészített alkalmat. És hadd imádkozzunk beteg testvéreinkért. Gyógyítsd meg őket, ha akarod. Vagy adj erőt, hogy elviselhessék azt, amit el kell viselniük. Hogy betegségükben is, nyomorúságukban is a te hatalmadat és a te szeretetedet tudják hirdetni. És imádkozunk azokért is, akik az elmúlt héten ravatal mellett álltak meg. Te látod, hogy a halál, a szeretett ember elvesztése mély nagy kint tud okozni. Vigasztald meg a gyászolókat. Vigasztald meg őket a te szereteteddel, a te halál felett aratott győzelmeddel, az örök élet reménységével és lehetőségével. És hadd kérjünk téged, légy velünk az elkövetkezendő hetekben és napokban, hogy ne, mint vert sereg jöjjünk a következő vasárnap a te házadba, hanem mi, mint győzelmes sereg és győzelmes katona. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.